Hálát adunk, hogy te bizonyságot tettél önmagadról, örökké való kijelentésedben. Egek beszélik és nyilván hirdetik a te teremtő, megtartó és újjáteremtő erődet. De egyszülött fiadban, a teste töltött igében, a mi Úrunk Jézus Krisztusban mutattad meg nem csak alkotásaidat, hanem önmagadat is. És ő benne értél el bennünket is úgy, hogy mi ő általa a te benned megragadott emberek életét élhessük, és szerteszét sugározhassuk, azt a szeretetet, amely benne öltött testet, amely benne fordult te tőled mi hozzánk, és rajtunk keresztül is bizonyságtételként szét akar áradni ebbe az egész világ mindenségbe. Ott, hogy a trombita ne tegyen bizonytalan zengést, ott, hogy a bizonyságtétel forrásai, csatornái és kitáruló, drága megnyilatkozásai egyaránt áldottak legyenek, a te lelked erejével erőteljesek és csodálatosak, és így lehessünk kedvesek te előtted, hogy amiket a sötétségben hallottunk, azokat a világosságban mondjuk, és amit fülvesugva mondtak nékünk, a háztetőkről hirdethessük. Jézus Krisztusért, mi Urunkért és megváltónkért, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Testvéreim, címet kaptam, de textust nem. Viszont ez azt jelenti, hogy azt nekem kellett választani, és választottam is a Máté írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezetéből a 27. verset, az Úr Jézus szavát. Ezen a helyen a Máté írása szerinti Evangélium 10. fejezetében, a 27. versben így szól hozzánk Isten igéje: amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülvesugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Mi sokszor úgy cselekszünk, hogy amikor nem hallottunk semmit, akkor is úgy teszünk, mintha hallottunk volna valamit. Ez az egyik visszaélés a bizonyságtevő életformával. És bevezetésként erre is hadd mondjak példát. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 1. vers. Abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése, és nem volt nyilvánvaló látomás. De Éli és fiai üzemeltették. Kijelentés, íge, látomás, Isten tapasztalás, lélek erő, üzenet nélkül az egyházat. Az üres járat kattogott, és nem mondott semmit. Míg a kis Sámuelt is magukhoz fogadták, de Hofni és Fineás vitték az idegen áldozatot az Úrhoz, az Isten templomának mennyei áldozatai a földről nem testesültek meg és nem szálltak az égbe, a sátáni áldozatok foszlatták szét a hitet, a reményt, a szeretetet, a messiás várást, a 10 parancsolat követést. Éli pedig csendes öreg, ártani nem használ papként, elnézte az egészet. Karosszék, lengő szakál, Éli nagy alvó, Éli jó alvó, de hát álmodva nem lehet bizonyságot tenni. De el lehet azt altatni, amikor a kis Sámuel hallotta az Úr hangját, és az néven szólította őt, Sámuel, Sámuel, akkor odarohant az alvó Élihez, hívtál, Uram? És Éli háromszor is azt mondta, hogy nem hívtalak, fiam, menj aludni nyugodtan. Ellenbizonyságtétel a négyzeten. Akit az Úr felébresztett, a főpap aludni küldi. Remélem, hogy én nem ilyen leszek most. De bibliai példa. Az Úr felébresztette, a főpap el így aludni. És Sámuelnek negyedszer kellett oda menni, hogy eszméljen a főpap. Hofni Fineás már elvesztek, de Sámuel ébredjen. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Isten őriz, hát, hogy visszaéljünk a bizonyságtétel forrásával, a hit tapasztalással, és azt ne vegyük át, másban megfojtsuk, magunk pedig ne adjuk tovább. Erőteljes bizonyságtevő élet csak ott lehetséges, ahol van hit tapasztalás. Csak aki kapott Istentől igei, szentlelkes, kegyelmi ajándékot, amit mástól az ég világon soha nem lehet kapni, csak az adhatja tovább, mint bizonyságtételt. Ne legyünk hát világ minden kincséért se olyan bizonyságtévők, akik egy egyházi ateista világban is meglévő helyi tömegmozgalomban belejövünk a bizonyságtételbe úgy, hogy mások is mondják, mink is mondjuk, de nem veszünk közben Istentől semmit, amit hitelesen tovább mondhatnánk. Ez az egykori katona példája, hogy hát hogy tudtam a helyét megállni a csatába. Hát tudod úgy, hogy töltöttem, lőttem, a végén már nem is töltöttem, csak lőttem. Ez bennünket papokat fenyeget, hogy nincs üzenet, de hát beharangoztak, hát mondani kell valamit. Még tragikusabb, hogy hát nem bocsátottam meg, de hát ki kell osztani az úrvacsorát. Ezek a legnagyobb cáfolatai az Isten igéjének, a legnagyobb mínusz előjelek a bizonyságtétel előtt. Csak az tehet bizonyságot, aki hallotta Istennek önmagáról szóló bizonyságtételét. Ne azonnal bizonyságot akar tenni, először légy szíves bizonyságtételt hallani. És pedig a hit tapasztalás, mint első előfeltétele a bizonyságtevő életnek, igenis azt jelenti, hogy igazán egy ujjunkon megszámolhatjuk azokat, akik közvetlen isteni megrendítő élményekre, derültékből való villámcsapásokra, földindulásra, égszakadásra, csodás szabadulásra és hatalmakra, látomásokra tértek meg. A 99%-os átlag, hogy az Úr Isten kiválasztott emberi szolgáin keresztül kapnak az emberek bizonyságtételt, amit ha átvettek, ők maguk is tovább adhatnak. Csodálatos Mózesnek, Ézsaiásnak a bizonyságtétele. De ők kivételes módon vették a bizonyságtételt égő csipkebokorban, templomban való, Isten trónusát látó és láttató látomásban. A többség azonban rajtuk keresztül hallotta, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok. És a tanítványok látták Jézus keresztelését, látták a megdicsőülés hegyét, amikor feltekintettek, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Pál a damaszkuszi úton látta Jézust, akit kergetett, és akkor meglátta Jézust, akit attól kezdve mind halálig és mindörökké követett, és ennek a hittapasztalásnak nyomán lett mindegyik bizonyságtevő, és az ő bizonyságtételükre sokan hittapasztalást nyertek, és ők is tovább mondták ezt a bizonyságtételt. Mi ennek a bizonyságtételnek a lényege? Az, hogy a hit tapasztalását Isten kijelentéséből átélő szív számára Isten a legfőbb valósággá lesz. Fontos volt Mózesnek is a puszta, Jetró, akkor Egyiptom, ahonnan jött, ahova vissza kellett menni. Fontos lett a puszta, ahová népét kivezette a bűn Egyiptomából, hogy vigye az ígéret földjére. Fontos volt a vörös tenger, amely lovasával tengerbe vetett, az ő népét kiszabadította a messiás elérkezésének a céljából. De mindez azért nem sodorta el, mert ezeken innen, ezeken túl, ezeknek kellős közepén Isten a legfőbb valósággá lett ránézve. Annak van hittapasztalása, akinek számára a világon a legvalóságosabb valóság az élő Isten. Hozzá képest minden eltörpül, hozzá képest minden átlátszóvá válik. Hozzá képest minden, így merem mondani, egyenlő a semmivel. És aki Istennel találkozott, olyan kiszolgáltatottja lesz, mint a fűszál a tornádónak, mint a sudárfa a villámnak, amelyik belecsap. Mindenki, aki igazán Istennel, még angyali közvetítéssel találkozik is, megijed és remeg. Egyszer hallottam egy karácsonyi prédikációt a pásztorokról, és ez volt az alap mondani valója, hogy rettenjetek meg. Pedig karácsonykor mindig babusgatni szoktuk egymást, a szeretet ünnepén simogatni. Tehát nincs-e megírva, hogy az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és mindnyájan nagy félelemmel megfélemlettek. Csak ugyan nem álomangyalkákat láttak, hanem Istennek a személytelen hatalmak között megjelenő hatalmas személyét, angyalát. Ne féljetek, hirdetek néktek nagy örömet, de ne féljetek, igét csak azoknak lehetett mondani, akik már megrettentek. Hadd kérdezd meg magadtól, a te számodra mennyire valóságos az élő Isten? Mert ha icipici kicsikét, akkor ne gondold, hogy hű, te milyen nagy bizonyságot fogsz tenni. Ha úgy félig meddig, akkor te is félig meddig bizonyságtévő valaki leszel. De ha átéled, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta érted, hogy aki ő benne hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen, és én mindent odaadtam érted, te is odaadsz-e mindent értem, akkor átéled, ha valaki Istennek átad mindent, akkor Isten mindenné lesz az ő számára. Ez a hit tapasztalás. Ezt mondja a mi 274-es énekünk is, ki Istenének átad mindent, nem a szívecskéjét, nem csak a hallatlanul okos agyát, nem csak a pénztárcát, hanem ki Istenének átad mindent. A szívünket az leghamarabb átadjuk, de mézes kalács szív az van a vásárba is, nem csak a templomba, azzal nem sokra megyünk. Van, aki azt gondolja, hogy hát a legfontosabb az eszet átadni, mint amikor az ifjú zseniális Ravasz László prédikált egy ifjúsági konferencián, és utána egy magasöptű előadást is tartott, és akkor utána egy nagyon kedves osztálytársa oda ment hozzá, hogy jó is volt ez László, de tudd meg ám, hogy az eszünket is át kell ám adni Istennek, nem csak a szívünket, én már átadtam. És akkor azt mondja, és nem szégyeltél ilyen csekéséggel járulni őszent felsége elébe? Egészen biztos, hogy az sem elég odaadni. Meg a pénztárcánkat sem, hanem vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindene, hogy kedves légyek néked. És egy verssel hadd mondjam el még lényegileg, hogy mit jelent ez a totális hittapasztalás, hogy erőteljes bizonyságtevő élet legyen belőle. Egy asszony halt meg itt az éjjel, szól egy közömbös idegen. Jó asszony volt, de nagy kár érte. Ja, nincs maradás idelen. A pap azt mondja, hívő lélek, az orvos egy nagy betegem. A férj a koporsóra dőlve, csak így zokog fel mindenem. Hát akinek Isten, a Jézus Krisztus van, csak egy rész, egy, ha a legszebb is a sok közül, az nem lehet igazán erőteljes bizonyságtévő. De aki Jézusban, akiben lakozott az Istenség egész teljessége testileg, Istennek egészen átadja magát, és azt mondja, légy velem, ó, mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet, az megkapta azt a hittapasztalást, amelyből csak erőteljes bizonyságtevő élet születhet. Szabad minnyájunknak ebben a hittapasztalásban, a sötétségben hallott és a fülbesúgva nekünk mondott isteni igéket úgy átvenni, hogy azoknak teljesen átadjuk saját magunkat. És ha így teljesen átadjuk magunkat, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat fogadj el Jézusom, akkor Isten, aki Jézusban mindenestől érted adta magát, téged is bűneiddel, erényeiddel mindenestől elfogad, és akkor már látni fogják, mit jelent az, amikor valaki azt mondja, hogy Jézus nélkül nem úgy hívnának, ahogy hívnak, hanem csak por és hamu lennék, de belőle, benne, általa élek. És az, hogy vagyok, azt jelenti, hogy van Jézus. Benne van Isten, van megtartó, újjáteremtő erő. Hát ez a Istent kijelentő, ige szerinti hittapasztalás, és az Istennek való teljes önátadás, az erőteljes bizonyságtevő élet kezdete. De csak a kezdete. Utána jön az erőteljes bizonyságtevő életben az elmélyülés. Stanley Jones mondja, hogy nem mehetünk előbbre, amíg nem mentünk mélyebbre. Valamennyien ismerjük a magvető példázatát az Úr Jézus Krisztustól, aki figyelmeztet bennünket, hogy a keményre taposott útszéli talajon az ige magva nem hozhat gyümölcsöt, mert csak a felszínre esik. De még figyelemre méltóbb a kősziklás talajra eső mag, amelyik azonnal megfogan és kicsirázik, mert a szentföldi sziklás talajon olyan egy újnyira a porhanyós, löszös talaj megtalálható, csak alatta még keményebb, mint az útszél. Sziklás. A felületes lélek ezért kihajt és azonnal elszárad, mihelyt felkél a nap, mihelyt szomjúság nehézség támad az evangélium miatt. Így nincs szánalomra méltó dolog, mint amikor valaki nagy hangon bizonyságot tesz, amikor egy kicsit megpöccentik, akkor kiderül, hogy hát tulajdonképpen nem is hisz az illető. Kérem, így kár a gőzér, hogy autósok legyünk, kár a benzinér. Amíg felületesen hatol belém Isten igéje, addig legyek nagy szomjúsággal imádkozó lélek a 133-as hallelujának az értelmében, mélyen meghajlok szent színed előtt, önts ki kegyelmedet, tölts ki erőd, mester előtted a porba esem, mindenben mindenem légy te nekem, mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb, Krisztus az életem tárom eléd, élet vagy nékem és nyereség. Tehát el kell mélyülni Ez azt jelenti, hogy hát nem csak a könnyű igéket ismerem meg, hanem a nehéz igéket is. Én nem csak teológusoknak, hanem a 20. század végén élő hívőknek, különösen pedig hát diákoknak, meg pláne egyetemistáknak, azt is nagyon ajánlom, hogy ne csak napi igéjük legyen, hanem napi, klasszikus igehirdetésük is, amit elolvasnak. Mert sokszor az igével laikus módon nem tudunk mit kezdeni. És titkot árulok el, tessék elhinni, hogy aki tökéletesen megtanulja a héber és görög nyelvet, az új és új szövetségi bevezetést, akkor a nyelvészeti, analizáló csinyát-binyát a dolgoknak, az úgynevezett filológiai műtyűrkézésig jut el, és vannak is ilyen papok, akik mindig műtyűrkéztetnek benne, hogy még ez is benne van, még az is benne van, még úgy is lehet, csak szívre nem találnak. Oktatnak, de nem ihletnek, nem bizonyságot tesznek, hanem magyaráznak. Majd én kioktatlak benneteket. Isten őriz. Tanítsunk, de ihlessünk is. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből szeresd az Urat. Hát ha csak az elméből, nem sokra megyünk. De az se, hogyha csak teljes szívből, de elméből nem. És borzasztó, hogyha a végén azt vallja az igehirdető is, hogy hát csak az éhes szívnek prédikálok, az éhes fejnek nem, mert szíve mindenkinek van, de esze nem mindenkinek van. Mind a kettő kell. Hát nem véletlen, hogy Jézus mondja, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. De ehhez igenis az kell, hogy a szakemberek filológiai műtyűrkézése helyett a szakemberek eme minden tudománya alapján tudással is tanulás útján felvértezett, és hittapasztalás útján igével, lélekkel megragadott nagy igehirdetőknek a prédikációit olvassam el. És ha látom, hogy a hegyi beszédet hogy prédikálta végig Charles Spurgeon és Ravasz László, hogyha Walter Lütitől elolvasom a Dániel könyvét, meg a Nehémiás könyvét, és hogyha Ernst Lohmeyertől, akinek már le van fordítva a kommentárja, elolvasom a Jelenések könyvét. Hát egész másképpen fogom értelmezni, mintha én kotlok felette, mint a kotlós lyuk a tojásai között, csak abból ki kell a csirke, de az én fejemből nem kell ki egy év gondolat sem. Ha azonban a mindenható Istennek a igehirdetés kegyelmi ajándékával felruházott embereitől átveszem az üzeneteket, akkor először talán úgy érzem, hogy most nem én kaptam az igéből, hanem ők mondták meg, hogy mit kapok az igéből. De nehéz ige értelmezéseknél az nagyon jó. Könnyű ige értelmezéseknél terhes, mert ezt én is kitusakodhattam volna, és most ebből a szempontból lebénított engem a nagy ige hirdető, tehát rám telepedett. De ilyenkor ne csüggedj el, testvére, hanem ilyenkor hidd el, hogyha még mélyebbre mélyülsz, akkor egyszer csak meg fogod látni, hogy igen, a legnagyobb ige hirdetőknek ezek a jézusi bizonyságtételek és üzenetek így és így adódtak, de neked a hangsúly másutt van, mert te nem az ő helyükben élsz, hanem a magad helyében élsz. És lassan nem epigonja leszel a nagy igehirdetőknek, hanem a nagy igazságaiknak a személyes átélője és a személyes tovább hirdetője. Én is látom, hogy például a gyermekeim büntetlenül nem hallgathattak engem 30 éven keresztül, de hálát adok az Úristennek, hogy egyik sem szajkózza az édesapját. Hogy na hát a jó apám is így mondta, nem is bírnám ki, meg el is kergetném őket talán még otthonról is, hanem a saját élet örömüknek, élet problémáiknak és élet feladataiknak a nyomán át hangszerelik azt, akitől legtöbbször hallották az igét. Aztán utána elkezdenek már engem el is felejteni, mert olvassák a Lütit, olvassák Robertsont, olvassák Spurgeont, olvassák mind azokat, Viktor Jánost és a Turóci Zoltán például az evangélikusoktól, aki egy óriási evangelizátor, akire rá tudom tenni a figyelmet, testvéreim, el kell mélyülni. Ugyanis a 20. század világa komplikált világ. Most ezt talán hallottátok már tőlem, mondtam, de ezt mindig újra mondom, hogy elriasszak embereket. Jaj, ha nem mélyülsz el felületesen, csak a legegyszerűbb bizonyságtételekkel operálsz, és az élet komplikáltsága miatt először megkérdez tőled valaki egy olyan nehéz kérdést, amelyből az ő számára egy élet-halál döntés kell, hogy szülesse. Te pedig elnagyolod, vagy elbutulod a dolgot, és a Nagyisten mély és örökkévaló kijelentése helyett odaadunk az embereknek egy úgynevezett neoprimitív barom parádét, amelyet így jellemez Karinti Szabolcska Mihállyal, hogy nincsen benne semmi ám, de az legalább érthető. Hát hogyha az egész, hát nem tudom most idegen nyelvet, hogy tudunk, hogyha az egész bizonyságtételed olyan, mint a francia zseb, la poche, ugye? P-O-C-H-E, la poche, ugye? Akkor azt mondják, hogy hát ezért jöttem én templomba, ezzel se érdemes leállni, beszélgetni. Se a buszmegállóba, se a vonaton, se a konferenciatelepen. El kell mélyülni. És pedig minél nagyobb mélységeket megjáró valakikkel. Aztán utána ki kell tárulni. Mint ahogy az ige mondja, hogy adtam elédbe egy nyitott ajtót. Jelenések 3:8, ugye? Aztán Pál apostol azt mondja, 1 Korintus 16:9, nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos, az ellenség is sok. Utána Jézus azt mondja, lesztek nékem tanítványaim, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a földnek végső határáig. Az első vértanú pedig azt mondja, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Istennek jobbja felől állani. Tehát tilos az elmélyülés esetén is a kitárulkozás elutasítása, az erőteljes bizonyságtételben a csőlátás. A lovas szemellenző. Csak azt lássa a paripa, mert akkor csak a célnak megy. De hát Jézus azt mondja, hogy nyitott ajtó, nagy kapu és hasznos, föld végső határa, megnyílt ég. Ez már azt jelenti, hogy el fognak rajtad csodálkozni, amikor látják, hogy te a világ problémáihoz is a Jézus vezetésével, épp azért, mert nem lazítottál, és nem játszottad el, hanem átélted az életedet, nem csak a Bibliához értesz. Azt mondja egy nagy teológus, nekünk jobban kell érteni az embereket, mint ők értik önmagukat. Csak Jézusban. Olvasni a költőket, olvasni a írókat, hallgatni a zenét. Például én a zenét borzalmasan szerettem, de egyszerűen nem tudtam elviselni, hogy hát amíg meghallgatom a hanglemezekről, meg a rádióból, hát addig nem olvashatok, hát ez túl sok. És csak úgy csinálják. De hát, amíg nem nősültem meg 34 éves koromig, hát addig nekem kellett mosni a zoknit, meg a nylon-inget, meg a padlót, és ami azt mostam, addig hallgatta. Na, mert addig hát, már így mégse lehetett, olvasom, és most akkor használt ki az időt. És hát nem csak őrült rock muzsikát lehet hallgatni a technika segítségével, klasszikus zenét. És akkor, kérem szépen, meglátni, hogy Jézust hogy hirdette az ötödik evangélista Bach, hogy foglalt a zenébe Haydn a Jézus hét szavát a kereszte, és milyen csúcsok vannak az örökké valóság zenébe öltözött harmonikus hirdetésében, például Verdi requiemjének a Dies Irae, Bach nagy magnifikátjának a glóriája, Handel messiásának a halleluja kórusa, Bach Máté passziójának a elementáris, kozmikus viharú felháború. A tétel az utóbbi mese semmi fog meg jól. Ártani nem használ. És hát ugyanígy, hogyha a proletár költőként ateistának elkönyvel, de legcsodálatosabb hittapasztalásokat tevő József Attilától idézni tudod egy volt kommunistának, hogy hát azért ne nézd le az én hitemet, mert a te legnagyobb költőd is hittem. Hogy hitt volna? Hát azt mondta, hogy gondolatban talán nem is hittem, de mikor egy nagy zsákot vittem, és ledobva ráültem a zsákra, a testem akkor Istent látta. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem, és tudom is, miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben. De ha ezt így mondod, de ez egy nagy bizonyságtétel. Azt mondod, hogy tudod, zsákolás közben is lehet ám a jó Istennel tanálkozni. Hát persze, hogy lehet. Csak az nem erőteljes bizonyságtét. Ja. Kérem szépen, az egyik óriási baj a bizonyságtételben a műnyelv, a frázisos szóvirág. Ugye, ami egyszer a legragyogóbb stílusú püspökszónoknak, ugye Ravasz Lászlónak is úgy adatott, hogy túl akar tenni rajta egyházlátogatás alkalmával fogadó egyházközségnek a gondnoka, és elkezdte mondani, hogy persze azonnal zavarba is jött, mert nagyon nagyot akart mondani, fő tisztelendő, nem tiszteletű püspök úra, keblünk illatos, az illatos keblünk csokraiból, nem virágaiból csokrot, beleakad, gyöngyözik, izzad, megszánja püspök atya. Na ugye azt akarta mondani, hogy Isten hozta. Mire a gondnok azt mondja, hogy azt én a fene egye meg csak sokkal szebben. Tehát a bizonyságtételnek az egyik véglete az, hogy túl szóvirágozzuk. Túl díszítgetjük. Hát nem lehet. De azért nézzétek meg, hogy túl pongyolásítani, túl hétköznaposítani, túl egyszerűsíteni se lehet. Nézzétek meg, hogy egy szó felesleg a szeretet himnuszába irodalmi szempontból sincs. Hogy az elveszett jó, az elgurul rakma, a tékozló fiú példázatai mellékesen irodalmi műremekek. Jézus minden példázata. A magvető példázata. Nem lehetne hosszabb, nem lehetne kevesebb. Tökéletesen meg van szerkesztve a kép, annak a magyarázata, az egymáshoz való találása. A telibe találás csodája. Tehát azért, aki az igét mondja bizonyságtevőként, az értsen valamit a szóhoz is. Értjük? Tehát aki Bibliát olvas, az azért az irodalmat is szeresse. Na most természetes, a múzsa nem a Szentlélek. A Szentlélek megragadhatja a múzsát. És lehet, hogy valaki a legnagyobb költő, és ugyanakkor a legnagyobb hitvalló is. Hát Dante, a katolikusoknál, Milton, ugye a örökkévalóság énekese, kinek Tirzusz a tejút, székét a csillagok fölé helyezteté, és rapszódiája túlharsogja összeomló és születő egeknek robaját. Hát Adi, amikor azt mondja, hogy megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt, mindörökre látom. Ó, akkor összetalálkozik az irodalmi, legmagasabb rendű lélek, és az Isten mindennél magasabb. Ez már nem földi, hanem mennyei lelke. De természetesen van, amikor irodalmilag, a bűnös romlott világban
Tökéletes a vers, de Szentlélek szerint rettenetes. De mert téged Krisztus vezet. A kitágulás azt is jelenti, hogy egyrészt a pozitív vonásait kitágulnak, másrészt a negatív látásaid teli találatosak lesznek. Mert az is egy csodálatos vers, amikor, hogy megint Adit mondjam, ugye a szerelemnek, a bálvány istensége előtt hódolva azt mondja, kikötőjéből édes szerelemnek, bornak, halálnak, mámornak és jónak, nincs Isten erő, csók, csoda, halál, mely kivontassa briganti hajómat. Nem kérdés, hogy ez a halál útja, és nem ez az élet útja. De legalább megtudod, hogy a legnagyobb lángelmével is lehet a halál útját járni, ha valakinek nincs Krisztusa, ha valakinek nincs igéje, ha valakit nem a Szentlélek Úristen, hanem ennek a világnak a lelke ragadott meg. És nem kell azt gondolni, hogy Isten mindentudó, Lucifer meg hülye. Nem. Isten mindentudó, de Lucifer zseni. Belzebub, az ördög másik kiadása, az trágár, galád. De van az ördögnek is szépsége, és neked azt is ismerni kell. Ez is a kitágulás. Jaj, annak, aki azt hiszi, hogy a menny az mindig zseniális, nem, néha pofon egyszerű. Olyan, mint a Borkó Julis néni éneke, hogy ez a világ csak bajhalma, nincs itt senkinek nyugalma. Semmi zsenialitás. De igaz, és formailag hű, tökéletes, hanem is zseniális. És ezért méltán van az énekes könyvünkben. De nem szabad Isten nevében formai barbarizmust elkövetni, és nem szabad azt gondolni, hogy ami formailag tökéletes, az Isten szerint való. Az ördög is tud formailag tökéletest alkotni. Már most azért kell neked az erőteljes bizonyságtételben kitágulni, hogy lásd meg, hogy ez egy sátáni lázadással és emberi bűnesettel megvert világ, és nem kell elájulnod akkor, ha valami szépet látsz az ördög szépségéből, hanem akkor megmondod a világfiainak, hogy ez önmagában véve szép, de ördögi szép, és nekem nem kell. Nem beszélve arról, hogy aztán az ördögi szépet csak azért adja az ördög, hogy utána adja az ördögi rútat. Itt a nincs kiállítás, ugye? Hallottatok róla, ugye? Milyen rettenetes dolgok vannak ott. De azokról most nekem felesleges szólnom, mert az nyilvánvaló, hogy ez az ördögi lélek mit jelent. De talán erről is hadd idézzem a Siklós József lelkésznek egy versét a macedón férfiről, ugye most volt a napi igénk, amelyik megmutatja, hogy hogy harcol a sátáni gonosz lélek ellenünk, és bennünket csak Jézus szabadíthat meg. Kitárt karokkal, sóvár szemekkel, remegő lábbal a tengerparton áll Pál. Jöjj Macedóniába, jöjj Európába, segíts, mert bajok vannak Európában. Szárnyaló filozófiánk van, de utcáinkon koldusok. Gitárzeng, márványpalotákban, rabszolgák hátán szíj suhog. Bálványokkal tele a város, lelkekben űr, riadt magány. Mi újság, kérdik, s bomba robban Atén vagy Belfast piacán. Lázason kutat a tudós, üstjében szuperbomba fortyog, és ki tudja, e méregből mikor iszunk egy szörnyű kortyot. Égig mered a kölni dóm, füstöt okád, a tüzek füstje. Jézus nem látszik sehol sem, és ég felé száll Auschwitz rettentő füstje. A tündöklő napsugár ragyog, felhőkarcoló ormokon, pokol sötétje felhomálik a rettentő gulágokon. kiszaggatott szívnyi hazát, eladnak, hitvány zsoldosok, csigesztenek, züllesztenek, fogyasztanak, meggyilkolnak az áruló hatalmasok, mennek tőzsdébe, mulatóba, itt könny, amott, közömbös arcok, drágár pálinka szülten óta, hazug békék, valódi harcok, metróval száguldunk a mélyben, sűrű húzat szemünkbe vág, de már mélyből felszínre robban az elfojtott ösztönvilág. Összkomfortos, nagy, tömb házakban ezrivel élünk egyedül, és gyűlöli a gyalogjárót, ki sietve autóban ül. Lassan egymásra rá se nézünk, szemünk a képernyőt lesi. Hálás vagyok, elég amim van, e szót vajon ki ismeri? Mint éjjel-nappali robot gyümölcse, készen áll a ház. De nyomában zörget rögtön az ideg összeroppanás. Autója és luxus lakása. Szép fia van az ifjú párnak. De mire szól apu anyu, már árva lett. Szülei válnak. Kollégiumban a diák, fejében már tudás özön. Szalámi zsemlét eldobál, a szüleinek nem köszön. Öreg nénike otthonában ül, immár megvan mindene. Évszám, jön-e valaki hozzá, hogy elbeszélgessen vele? Milliós világvárosokban ezer agyafurt kényelem titkát sejtjük. Minden tudunk már, csak egymást elviselni nem. Rakétaröptő életünket streptomicin, gyomirtó vegyszer könnyíti, de hány ember volt közülünk boldog egyetlen egyszer? Van-e értelme életünknek, semmibe hajló büszke ív, művészetünk és irodalmunk absztrakt és non-figuratív? S amikor immár úgy tetszik, tökéletesen szép az élet, mint váratlan befejezés, nyitott gázcsa, revolver, méreg, új szexbombát a drinkbárokba, beatzenét, jogát, heroint, horoszkópot, mágia titkát, új mámor kellene megint. Mámorok láncreakciója, lelkünkön rettentő bilincs. Immár egy ötrő szomjúságnak se enyhülése, s vége nincs. Szomjasan várjuk, hogy segítsen rajtunk az ismeretlen Isten. Akartak már segíteni, vadeszmékkel, fél deci rummal, Pál, jöjj, segíts, Jézussal, evangéliummal. Tehát ismernünk kell a negatívumokat is. De világosan kell ismernünk őket, jobban, mint a többiek. Csak ez nem azt jelenti, hogy gyakorlatban ki kell próbálni. Jelentem nektek itt a 7. X-nél, hogy én nem ismerem kevésbé az élet árny oldalait, mint a világ fiai. Csak én nem gyakorlatból ismerem, hanem az igéből. És az ige mélyebben megmutatja azt a rothadást, azt a halált, azt a szörnyű pusztítást, ami ebből jön, mint maga a gyakorlat. Az már csak akkor mutatja meg, amikor késő. Tehát, ha te erőteljes, bizonyságtevő életet akarsz élni, a hittapasztalás teljes isteni kinyilatkoztatása kell, a tökéletes önátadás kell, légy velem, ó, mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet, elmélyülés kell, kitárulás kell, a pozitív és a negatív végtelenik, a tudományig, a művészetekig, a vallásig, a gyakorlati életekig. Ötödször, telibe találás kell. Luther mondta, ha igazán sikert akarsz aratni, mint fiatal prédikátor, elegy fel a szószékre, üss a szegfejére, és gyere le. Ez azt jelenti, hogy legalább egy teli találat kell, hogy most fejbe láttak. Most ez nekem szólt. Az élet sokkal komplikáltabb, mint hogy ilyen telibe találásokkal megelégedjünk. Nem patronokat kell robbongatni, mint Szilveszter éjszakán az Isten igényének a bizonyságtételéből. Egy nagyot szól, az hű, mint a fociba, hogy nagyot rúg, jól játszik. Csak hát menjen kapura a lövés azért, és ha lehet, akkor legyen gól. Ugye? Az pedig csak akkor lesz, hogyha van stratégia és taktika. Tehát ha van elmélyülés és távlatosodás, akkor van telibe találtság. Tehát kötelességed tudni kívülről igéket, egy bizonyos számú lókust tudni kell, kvárt kontra makkász, nehezen megy a fejedbe, akkor is tudni kell. Mert hogy a szektárs, bocsánat a kifejezése, köpi el az igéket, te meg úgy keresd, hogy mi is van, hát testvéreim, nem megy. Hát egy némelyet tudni kell, meg, akár tetszik, akár nem. Hát, hogy meg kellett tanulni az ABC-nek a betűjét. Így van? Meg az, hogy egyszer egy, kétszer egy kettő, háromszor egy három. Hát jól néznénk, hogyha mindig oda mennénk a számológéphez. És ez is rettenetes, hogy valakinek a világi tudása egyetemi, a Biblia tudása meg óvodás. Hát akkor nincs erőteljes bizonyságtétel. Ha a szektárs köpi az igét, akkor te neked kötelességed, nem köpni az igét, Isten őriz. Az anyag fölényes és alázatos birtokolása. A legdöntőbb igéket tudod, hogy hol vannak. És szó szerint tudod idézni, nem feliből harmadából. A többit meg tudod, hogy hol kell megtalálni. De manapság csak azt mondják, hogy nem kell túlterhelni a fejet, hanem tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. Én is tudom, a Bibliában. Csak amíg megtalálod, addig a másik már hetet-hét határon túljár, és bottal ütheted a nyomát. Nincs mese, ennek egy olyan könyvtárnak kell lenni, amelyik akkor nyitja ki magát, annál a lapnál, ahol szükség van rá. Nincs mese. Ahogy Toszka néni mondta, nem szeretem azt a karmestert, akinek a feje van a kottában. Ne, a karmester feje legyen a kottában, hanem a kotta legyen a karmester fejében. Hát akkor leszel teli találatos. Akkor lehet, mert mire? Ő mond valamit, te abban a pillanatban mondod a másikat, mint az elődömet tönkretették a jehovisták hidasok. Mert jöttek, hogy mert meg van írva, hogy nem lakik az Úr kézzel csinált templomokba, maga mindig a kézzel csinált templomokba viszi a híveit, ott nincs az Isten, és azért el fog kárhozni maga is, meg a többi, hozzám is jöttek én is. Igen, mondom, ez a Cselekedetek 17.34-ben van, de vegye már elő a Bibliát, és nézze meg már a Lukács 4.17-18-at, hát hogy nézze? Kérem, ha ide mert jönni és mondta, akkor ragaszkodom hozzá, a Bibliát csak meri forgatni, akkor is, ha én mondom. Igen, tegye oda az ujját, Jézus pedig szombatnapon szokása szerint elméne a zsinagógába olvasni. Na látja, az nem kézzel csinált templom volt? Dehogy nem. Az ki ment el oda? Jézus, szokása szerint mindig? Hát ha nem kárhozott el, csak én, meg maga, hát itt valami baj van. Fogták magukat, kioldalottak, nem jöttek többet? Még egy-kettő keresett, de most gondoljátok el, hogy majd mindjárt bemegyek, várjon csak, van itt valami, akkor már régen vége lett volna a dolognak. Tehát erőteljes bizonyságtevő élet, ha felkészülsz a hittapasztalás csodáján, és a teljes önátadáson, elmélyülésen, kitáruláson át a szeg fejére ütése. És pedig döntő igékkel, döntő igei üzenetekkel. Egy mondatban megragadó, csodálatos élet igazságokkal. Akkor erőteljes lesz a bizonyságtételed. Olyankor sokszor egy mondat többet ér, mint egy 10 óra hosszáig tartó litánia. De csak akkor ér többet egy mondat egy 10 óra hosszáig tartó litániánál, ha az el van mélyítve, ki van tágítva, és Istennel konfrontál, szembesít, és ezáltal nem is te mondod, hanem az élő Isten. A 6. utolsó előtti, most már nyugodjatok, nem sokáig, nyugasztalak benneteket, a céltudatosság, hogy tudd, hogy mit akarsz elérni. Természetes, hogy ha valaki egy depressziós és elcsüggett testvérem, akkor azt nem fogom, mint egy gőgében, magabiztosságában, sátáni büszkeségében kárhozót agyon csapni az igékkel. Nem olyan a te igéd, Uram, mint a tűz, mint a sziklazúzó pőrő. Ugye, hát ezt nem a depressziósnak idézzem, hanem annak, aki azt hiszi, hogy ő csinálja a spanyol viaszkot. Ugye? Azt alázom, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De ha valaki depresszív, nincs neki ugye egy bizonyos önértékelése, akkor ott azt kell mondanom, ugye, hogy a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy az erőseket megszégyenítse. Akkor elmondom, hogy milyen csodát tett a kislányal, aki Naámának megmondta, hogy van egy próféta, és az meggyógyít téged. Mert az Istennek embere. Milyen csodát tett a kisgyerek, hogy az 5 kenyeret és a 2 halat odaadta Jézusnak. És hogy azért a Biblia összeomlana a néptelen bizonyságtevők nélkül. Például akik Damaszkuszban a falon keresztül a ruhájukból font kötélen kosárban leengedték Pál apostolt, hogy Aretász király el ne fokass és meg ne ölhesse. Mert ki a csuda evangelizálta volna meg a világot, hogyha Pált már Damaszkuszban megölik. Tragikus halált halt volna, nem mártír halált. Ugye? És nem tudjuk, hogy kik voltak. Sejtelmünk sincs, hogy férfi-e, nő, hogy alacsony, magas, hogy kövér, hogy sovány, hogy ügyes, vagy idétlen. Hogy mind ügyes volt, vagy csak egy ügyes volt, nem tudunk sem. De hogy ők mentették meg Pál apostolt, az biztos, és kellenek ilyenek is. Hát a depressziósnak ilyeneket mondjuk, vagy ha a korsót vívő ember nem viszi a korsót nagy csütörtök délutánján, akkor nincs ahol az Úr Jézus, az úrvacsorát megszerezés, nincs úrasztal. Jaj, nekünk, mert az egyház régen elveszett volna, ha a leghitetlenebb korokban nem lett volna úrvacsorája, amikor a politikáról beszéltek, amikor az időjárásról beszéltek, amikor a cserebogarak halhatatlanságáról beszéltek, a hitetlen papok, hitetlen korok, hitetlen embereinek, mi mentette meg az egyházat? Hogy volt úrvacsora, és akkor muszáj volt arról beszélni, hogy ez az én testem, ez az én vérem, Jézus meghalt, érted? Akkor muszáj van. Azért csinálta Jézus, hogy a lényeget nem csak megmondom, mert azt el fogjátok dumálni, amikor túl hitetlenek lesztek, hanem a lényeget meg is mutatom, azzal mer valamit csinálni. Ez az én testem, ez az én vérem. Ugye? Milyen nagy csoda ez. Ahogy Jézus célba talál a keresztvízzel, a megtört kenyérrel, a kiöntött borral, neked is célba kell találni, de az meg kell látni a célt, ez egy depressziós, ez egy önigazult, ez egy bizonyos erkölcstelenségben megrekedt valami, ez egy öngyilkos jelölt. És adja Isten, hogy úgy tud milyen távlatban teli találatosan kezelni, hogy végül a cél beteljesedjen, a másik ember is el tudja fogadni, hogy Jézus meghalt érte. Mert a cél az mindig a legdöntőbb ponton kell, hogy megmutatkozzék. Minket Leventében így tanítottak, hogy a nézőke szélességi közepébe beleveszem a célgömb csúcsát, és erre ráfektetem a cél fekete alsó szélének a közepét. Ugye? Hát, aztán tízest kellett vele lőni. De hát, hogyha mindig még a céltáblát se találja el, akkor hát túlságosan mellétre felünk, testvéreim, és eltaláljuk szarva közt a tőgyeket. Hát, tessék, céltudatosnak lenni. Ha te igazi bizonyságtevő akarsz lenni, akkor nem az indulataid megárasztásának a csatornájává leszel, hanem az isteni gondolatok célbe találásának a mesterlövésze. Céltudatosság kell. Az erős bizonyságtétel. És végül beteljesedni az Istenek egész teljességéig, tehát nem állni meg pihenni a boldog cél előtt. Nem, hogy én már, mondja Pál apostol, 5 országot megtérítettem, mert most egy kicsit lecsücsülünk, szó se lehet. Amíg lélegzem, amíg élek, amíg hallgatok, amíg szólok, amíg alszom, amíg ébren vagyok, amíg dolgozom, amíg imádkozom, mindig bizonyságot teszek. Az egész életemmel. Különben olyan hangosan beszél az, aki vagyok, hogy nem hallani tőle azt, amit mondok, egyébként viszont, ha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, olyan hangosan beszél az, aki vagyok, hogy akkor is beszél, amikor hallgatok. Mert az utolsó szó mindig Istené, akkor is, ha hallgat, ezért a teljességig nincs megállás. Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, égen és földön, hogy adja meg néktek dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, és lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén, alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a mélysége és magassága, szélessége, hosszúsága, Isten jó voltának, és eként beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hát én ezzel befejeztem a mondani valómat, és szívesen, ha akarjátok, kérdéseket tehettek fel, amire még válaszolok, vagy pedig hát, ha kell, akkor egy-két nagy bizonyságtevőnek a képét fel is villanthatom, de azt talán majd legközelebb, mert attól félek, hogy sok a jóból is megárt, vagy ahogy valaki egy szeminárium után mondta, aki sokat markszol, keveset fog. Hát azt nem akarom keveset mondani, és sokat adni az Úr Jézusból. Köszönöm a figyelmet.